Elnök úr, tisztelt hallgatóság, köszönöm szépen a figyelmet, mert előadásomnak szerintem azt a címet adtam, hogy a szuperszállításnak a helyzete hazánkban. Hát lehet, hogy nem leszek rá képes, hogy tényleg egy átfogó képet adjak minden aspektusból a hazai szuperszállításnak a helyzetről, hiszen örvendetes módon ez egyre komplexebb és egyre több mindenről lehet beszélni. De bizonyos dolgokról, elsősorban nyilván az MNF házatájáról azért megpróbálok szólni. Azonban mielőtt még a szuperszámításnak a hazai helyzetéről beszélnék, a szuperszámításnak a helyzetéről a világban egy pár szót hadd ejtsek. Az a bizonyos top 500-as lista, amelyről mindannyian tudunk, sokat hallottunk már, szoktuk böngészni, és mutatja azt, hogy körülbelül hol is áll a szuperszámítás technika a világban, az most is jól segítségünkre jön, és sok érdekeset megtudhatunk belőle. Egy-két dologra szeretném csak fölhívni a figyelmet. Mindenekelőtt arra, ja igen, még egy dolog, ugye a top 500-as listán is, meg általában a szuperszámító gépeket, szuperszámítás technikai berendezéseket is teljesítményük alapján szoktuk rangsorolni, meg értékelni, és itt leggyakrabban a Limpak benchmark által produkált teljesítménymutatót szokták emlegetni, amelyet flopban, illetve ennek a különböző ugye, mértékegységében szoktak megadni, teraflop, petaflopnál tartunk ma már. Hogy milyen, mekkora számokról beszélünk, azért írtam föl ide ezt a kis segélletet, vagy mankót, hogy tudjuk ezt elképzelni, hát nagyon nehezen. Ténylegesen olyan mértékű műveletvégzési sebességről van szó már a mai berendezések esetén, amely emberi ésszel nagyon nehezen felfogható, és még ez sem elég. Még ezt is bőven el tudjuk használni. Tehát ez a bizonyos top 500-as lista, amelynek a utolsó, évente kétszer publikálják, évente kétszer teszik közzé, ennek az utolsó hát eredménye ugye tavaly novemberben jelent meg, és majd most hamarosan májusban fogják a következő újabb listát közé tenni, úgyhogy azzal most még nem szolgálhatok. Ez jól mutatja azt, hogy melyek azok az országok, amelyek a legelől járnak a szuperszámítás technika alkalmazásában, és hogy hol tartanak teljesítményben. Tehát azt látjuk, hogy voltak éppen az első 10 helyezett szuperszámítógép mindegyike az a petaflops tartományba esik, tehát a petaflops teljesítményt meghaladja, és hát a legnagyobbak ezek közül, amely éppen Japánban található Fujitsu gyártmányú szuperszámítógép ebben a pillanatban talán még, az ennél is egy nagyságrenden nagyobb 10 petaflops kapacitása bír. De azt is jól látjuk egyébként, hogy az amerikai dominancia ezen a téren továbbra is erős, de megjelent Ázsia is, egész pontosan Japán és Kína, amelyek nagyon erősen, Japán hagyományosan, Kína pedig az újonnan az elmúlt egy-két évben nagyon erősen jön föl. Az, hogy a szuperszámítás technikában jellemző, a top rendszerekre jellemző teljesítmények egyenletesen növekednek a logaritmikus skálán, ugye logaritmikus skálán lineáris vonalat tudunk húzni nagyjából, az egy nagyon érdekes dolog. Itt az elmúlt éveknek a gazdasági válsága egyáltalán nem mutatta a hatását, tehát nem esett vissza ezen rendszereknek a teljesítménye, de nem csak ugye, a teljesítménye, hanem a forgalma sem, és nem adtak el ezekből kevesebbet, nem olyan ez, mint a magyar valutának az árfolyama, vagy a magyar államkötvényeknek a kockázati fára, ez elég egyenletesen viselkedik, és jól kiszámítható, nagyjából meg lehet mondani azt, hogy hol fog tartani ez az érték, vagy ezek az értékek egy-két év múlva. Ahogy az előbb utaltam már erre, az amerikai dominancia az jelentős, és az ázsiaiak jönnek föl. Európában ugye sok ország, sok nyugat-európai, és ma gazdagabb nyugat-európai országok, ahol még mindig jelentős összegeket áldoznak a szuperszámítás technikára, azért jelentős teljesítményt tud fölmutatni összességében, de Ázsia utolérte már. Ez az ábra is ezt hivatott szolgálni. Tehát itt van egy óriási versenyfutás. Igazából egy-két évvel ezelőtt ez még elképzelhetetlen lett volna, hogy Kína például az megelőz olyan országokat, mint Franciaország, Németország, Anglia a szuperszámítás technikai kapacitás terén, és ugye látszik, hogy a harmadik már a világon, és a Japán és az Egyesült Államok mögött. Az amerikaiak ugye azért még mindig ebből a szempontból messze elől járnak. És hát ugye az sem lényegtelen körülmény nyilván, hogyha mondjuk visszamennénk, nem akarok most visszalapozni a listára, az első 10 rendszert felsoroló listára, azért akár Japán, akár Kína, akár bármelyik másik országnak a rendszereit nézzük, ezekben a rendszerekben az alapvető technológia, például a processzorok, azok mind a hagyományos, elsősorban az amerikai gyártók, Intel, AMD, újabban pedig a GPU processzorok, amelyek dominálnak. Ahogy mondtam, egy versenyfutás van, egy nagyon, nagyon erőteljes igyekezet, és itt azok a jellemzők és azok a dolgok versenyeznek egymással, amelyek aztán befolyásolják a teljesítményt, az energiahatékonyságot, amely az utóbbi években különösen fontossá vált. A zöld szuperszámítástechnika, mint fogalom is létezik már, és egyre többször találkozunk vele, már nem csak a marketing szövegekben, hanem a tényleges megoldások esetén is, hogy a gyártók törekednek arra, hogy a rendszereik azok energiahatékonynak legyenek mondhatók. Azért azt tudni kell, hogy még így is óriási energiafelhasználásról beszélünk, tehát a mai persze hatalmas kapacitású szuperszámítógépeknek az áramfogyasztása az gyakran megawattokban mérhető. A legnagyobb rendszereknek a fogyasztása megawattokban mérhető, ez is ott szerepelt az ábrán. És ez egy nagyon üzemeltetési szempontból is egy nagyon nehéz kérdés, hiszen nem elég azt a villanyszámlát kifizetni, nyilván az sem fájdalommentes, de aztán ezt a hatalmas teljesítményt, amelyet ezek a gépek eldiszipálnak, ezt valahogy közömbösíteni kell, el kell vezetni, onnét nem forhat fel a gépterem. Ezért aztán megint csak az utóbbi éveknek a tendenciája, és itt a zöld szuperszámítás technikának a következménye az, hogy elkezdték keresni azokat a megoldásokat, hogy hogyan lehetne minél hatékonyabb hűtéssel ellátni ezeket a gépeket, hogyan lehetne esetleg olyan helyre telepíteni, például északi országokban sarkkörön túl azokat a rendszereket, amelyek ilyen sok áramot fogyasztanak, hogy a hűtésre legalább ne kelljen sok energiát és pénzt fordítani. És miért van mindez? Miért van ez a versenyfutás, és miért kell erre ilyen sok pénzt fordítani és energiát? Azért, mert a kutatásfejlesztésnek a létszükségletévé vált ma már a szuperszámítás. Tulajdonképpen bármilyen disziplináról beszélünk, bármilyen tudományterületről, nem csak a hagyományos természettudományos területek, de a humántudományok, a gazdaságtudomány is egyre inkább és egyre nélkülözhetetlenebb módon alkalmazza a szuperszámítás technikát. Az elméletet felállítják, modelleket alkotnak ebből a numerikus módszereknek a segítségével, ezek utána számolhatóvá válnak, kiszámolják az eredményeket, és amikor mindez megvan, és adott esetben sok millió, milliárd kísérletet elvégeztünk elméletben, szuperszámítógépek segítségével, akkor jön a gyakorlati kipróbálás. Ez teszi versenyképessé a korszerű tudományt, és költséghatékonyá is, mert hiába drágák ezek a gépek, még mindig olcsóbbak, mint az ott esetben a sok-sok kísérletet ténylegesen is elvégezni. Erre a versenyfutásra az európai válasz az próbál lenni, hogy az Európai Unió támogatja a tagországokban a szuperszámítás technikának az elterjesztését és az alkalmazását, és erre bizonyos forrásokat is áldoz. Az utóbbi években több olyan nagy jelentős támogatást elnyerő projekt is indult az Európai Unióban, amelynek ez volt a célja, és ezek közül talán a legfontosabb, és most a zászlóshajó projekt ilyen szempontból a PRACE. Az a PRACE, amelyet Európában stratégiailag is kiemelt fontosságú projektnek tekintenek, Európai Uniós biztosok tűzik a zászlóra a PRÉSZ projektet és a PRÉSZ iniciatívát, amely arról szól, hogy az tagországokban meglévő szuperszámítástechnikai erőforrásokat próbáljuk meg a lehetőség szerint minél optimálisabban kihasználni, adott esetben ezeket egyesíteni, összetett rendszert alkotni belőlük, azért, hogy adott, amikor bizonyos helyen felesleges, fel nem használt kapacitások keletkeznek, akkor máshol, ahol ennek szűkében vagyunk, ott felhasználhatók legyenek, és így módon hatékonyabb legyen ennek a költséges infrastruktúrának a kihasználtsága. A PRÉSZ kezdeményezéshez nagyon sok ország csatlakozott, tavaly Magyarország is hivatalos tagjává vált ennek az együttműködésnek, és ezen a ábrán nem látszik még, de például Dánia is azóta már csatlakozott a PRÉSZ-hez, és más országok esetében is, például balti országok esetében is ez folyamatban van. Tehát ez egy népszerű kezdeményezés, egyre több tagország van. Ahogy mondtam, jelentős európai támogatást élvez, tehát 100 millió euró nagyságrendű támogatás, de az Európai Unió határozottan leszögezi azt, hogy itt minden tagországnak a saját erőforrásait is oda kell ehhez adni, tehát ez nem úgy működik, hogy az Európai Unió Brüsszel finanszírozza ezt az infrastruktúrát, csak támogatást adnak hozzá, de az önrészt az be kell tenni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, és tudatos döntést igényel, stratégiát igényel a tagországok részéről. A PRÉSZ projektek formában valósul meg, az IP, az itt az implementation phase, implementációs fázis jelenti, az egy, egyes az már véget is ért, a kettes az jelenleg folyik, a hármas előkészítés alatt van, ezek átlapoló projektek, és a PRÉSZ együttműködésnek a különböző részleteinek a kidolgozására irányulnak. Egy hierarchikus infrastruktúrát hoz létre, és ami talán a legérdekesebb az egészben, hogy Európa szerte 6 darab, 10 szintű központot hoz létre, petaflops kapacitású központ. Mind a 6 ezek közül petaflops kapacitású lesz. Ezek vannak egy ilyen jéghegynek a csúcsán, ezeket hívjuk PRÉSZ központoknak. A különböző nagy nyugat-európai országok, akik elnyerték ezen központok létesítésének a jogát, de megint csak úgy, hogy a nagyon sok saját erőforrást is ehhez föl kellett ajánlaniuk. Ezek közül működik már több, Németországban, Franciaországban, idén fogják üzembe helyezni Spanyolországban a Barcelonai Szuperszámítógép Központ, ami amúgy is egy híres szuperszámítógép központ, az új rendszert, amely már szintén ilyen kategóriájú lesz továbbá Olaszországban, Bolognában, a Cineca központban szintén idén helyezik üzembe az új petaflops kapacitású rendszert. A TIR 0 szint alatt egy elhelyezkedik el a nemzeti erőforrásoknak a szintje, és ide tartozik tulajdonképpen a magyar szuperszámítógépes kapacitás, és legalábbis ebből az, amit az NIF létrehozott és összefog. Ezek a nemzeti erőforrások, és ez alatt pedig a lokális vagy intézményi erőforrások találhatók, hogyha kívánnak, akkor bekapcsolódhatnak ebbe az együttműködésbe, és így jön létre ez a piramiszerű hierarchikus struktúra. Szeretem idézni ezt a mondatot, mert azt gondolom, hogy nagyon találó, a Szegedi Egyetemnek a rektora mondta pár hónappal ezelőtt egy beszélgetésben, hogy kétfajta kutató létezik, aki már használ szuperszámítógépet, és aki használni fog. Gyakorlatilag megkerülhetetlen szinte ez a dolog akkor, hogyha valaki tényleg korszerű, versenyképes módon akar tudományt művelni. Az NIF szuperszámítógép, az NIF ezt fölismerte elég régen, 10 évvel ezelőtt, és még 2001-ben hozta létre az első szuperszámítógépes szolgáltatását. Ezzel nem akarnám húzni az időt, sokszor esett már a Networkshopon is szó erről, ezt csak emlékeztetőnek tettem föl, hogy igazából egészen 2011 elejéig ez a rendszer bővült, növekedett folyamatosan, és hát az egy teraflops köré, vagy azt megközelítő teljesítményig nőtt meg. Ez a szuperszámítógépes szolgáltatás nagyon-nagyon népszerűvé vált, de nagyon túlterhelté is ugyanakkor. Ez alatt a 10 év alatt közel 150, több mint 130 kutatási projekt használta fel a legkülönfélébb területekről, szép sikerekkel. Ezt a szolgáltatást az NIF intézet megújította, úgyhogy amikor sikerült ehhez való forráshoz jutni 2009-ben, akkor 2010-ben, akkor ennek a tervezését elkezdtük, és gyakorlatilag 2 év alatt sikerült eljutnunk odáig, hogy tavaly üzembe helyezhettük ezeket a rendszereket. Amikor a tavalyi Netvel Shopon ennél szuperszámításnékről beszéltünk, akkor még nem voltak átadva, vagy éppen akkor a tavalyi tavasz folyamán, koranyáron adtuk át ezeket a rendszereket. 4 darab szuperszámítógépet helyeztünk el, egy elosztott rendszert létrehozva Magyarországon. Tehát több számítógép, különböző architektúrájú szuperszámítógépeket szereztünk be, elosztott kialakítású, már tettük ezt a rendszert, és az egésszel a korábbihoz képest 2 nagyságrend teljesítmény növekedést sikerült elérni. A helyszínek a Debrecen Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem és az NIF intézet, ez az a 4 helyszín, ezeket a erőforrásokat a HÁBON plusz a megújult akadémiai hálózatnak az optikai gerinchálózatával dedikált kapcsolatokon összekapcsoltuk, pillanatnyilag 20-20 gigabites kapcsolat, dedikált kapcsolat van ezek között az erőforrások között, ami aztán tekintette arra, hogy a hálózatban lehetőség megvan, szükség esetén szinte korlátlanul tovább növelhető. Csak nagyon gyorsan a Pécsen elhelyezett szuperszámítógép, egy szilikongyártmányú, ultraviolet szuperszámítógép, egyik legkorszerűbb ilyen architektúrájú SMP NUMA architektúrájú szuperszámítógép a piacon. Ennek jellemző, hogy 1000-nél is több kórja, számítási magja van, és a teljesítmény meghaladja 10 teraflopsot, és az ehhez igazodó háttértár és memória mennyiségekkel van felszerelve. A debreceni szuperszámítógép az egy 18 teraflops, tehát még annál is nagyobb, az előzőnél is nagyobb teljesítmény biztosító, 1536 kórral rendelkező klaszter architektúrájú interprocesszoros szuperszámítógép, szintén megfelelő mennyiségű 6 terabájt memóriával, sok-sok háttértárral ellátva. A szuperszámítógépek mind Linux operációs rendszerrel működnek, ennek megvannak az előnyei, hátrányai egyaránt. A szegedi szuperszámítógép, amely 15 teraflopsot tud, és 2300 core van benne, ez egy ilyen flat node cluster valójában architektúra szempontjából minden egyes csomópontja, valójában egy kis SMP szuperszámítógép 48 számítási maggal, és ezekből össze InfiniBand interconnect-tel összekapcsolva alakul ki ez a nagy teljesítmény. Mindegyik szuperszámítógépnél törekedtünk arra, hogy például a hűtési megoldások, meg az energia hatékonysága lehető legkorszerűbb legyen. A Budapesten elhelyezett szuperszámítógép a 4 közül a legkisebb, ez csak egy 768 kóros, kisebb 5 teraflops teljesítményű szuperszámítógép, még ez is ugye 5-szörösét tudja annak, mint amit a korábbi rendszer tudott. Itt is vízhűtéses rekket használtunk. Az összesített teljesítmény majdnem eléri az 50 teraflops kapacitást. Azon a bizonyos top 500-as listán, amelynek az első 10 elemét mutattam az előadás elején, azért megtalálná a helyét, ez így összesítve az egész, hogyha összekapcsolnánk, elméletileg megtehető, és lemérnénk a teljesítményt. Az a lényeg, hogy hol vagyunk a listán, hanem az, hogy ki tudjuk-e szolgálni a felhasználói igényeket. És azt gondolom, hogy egyelőre igen, egyelőre úgy tűnik, hogy azért a legtöbb felhasználó igénynek a számára ez a kapacitás, ez most megfelelő, de a felhasználás az gyorsan növekszik, és az igények egyre nőnek. Ahogy mondtam, a Prace-hez sikerült csatlakozni, és vannak bővítési terveink is, jelentős bővítési terveink, aki ma a nyitópláneráson előadását meghallgatta a nyitópláneráris ülésen, az hallhatta, hogy adott esetben ezek a bővítési tervek a minisztériumnak a támogatását is élvezik. Mi reméljük, hogy ez ténylegesen így lesz, és majd meg is tud valósulni, egyelőre ezek még csak tervek formájában léteznek, de jelentős beruházásokat tervezünk, hiszen úgy látjuk, hogy igény van erre, nagyon dinamikusan nő a felhasználás, és ezért lépést kell tartani ezen a szinten is, ezen a területen is a világgal. Csak néhányat tettem föl. Egy éve, ugye azt mondtam, az előbb utaltam rá, hogy egy éve helyeztük üzembe ezeket a szuperszállítógépeket, ez alatt az egy év alatt már több mint 100 kutatási projekt kapott témaszámot ezeken a szuperszállítógépeken, és használja a gépeket. Gyakorlatilag itt csak néhányat soroltam fel ezek közül az első 30-valahány elemét ennek a listának. A korábbi 10 éven keresztül üzemeltetett szuperszámítás technikai szolgáltatásnak a felhasználóinak, mármint a témáinak a száma az 150 körül volt. Itt egy év alatt a 100-at már meghaladtuk, és hetente jönnek újabb és újabb kérések. Azt reméljük, hogy ezeknek a legtöbbje sikerrel fogja használni ezeket. Az üzemeltetési tapasztalatokról néhány szót. Igazából itt egy elosztott infrastruktúráról van szó, amely gyökeres változás a korábbiakhoz képest. Korábban egy helyen az NIF központban voltak a szuperszállító gépes infrastruktúrának az elemei, egy helyen, egy kézben, teljes mértékben, egy felügyelet alatt, és egy sokkal kisebb rendszerről volt szó. Hát itt most egy megsokszorozódott kapacitású és komplexitású összetett rendszerrel, heterogén rendszer, hiszen sokféle architektúra, sokféle számítógép van benne, és elosztott módon az gyakorlatilag egy országos rendszerben kell gondolkodni. Ennek az üzemeltetése, látjuk és tapasztaljuk a saját bőrünkön, azért sokkal több munkát igényel és sokkal nehezebb. A tanulópénzt azt meg kell fizetni. Voltak és vannak zökkenők. Azt gondoljuk, hogy ez sokféle okra visszavezethető. Számítógépeknek a nem minden esetben a támogatásnak a színvonala, a reagálásnak a gyorsasága nem minden esetben az elvárt szinten. Adott esetben, hogy míg korábbi rendszert, amihez mi hasonlítani tudjuk, szuperszámítógép volt, a hardware és a szoftver egyetlen egy gyártótól származott, egy kézben volt az egész, és nagyon, nagyon jól hát össze volt lőve, hogy úgy mondjam. Itt rendszert használunk, tulajdonképpen standard Linux operációs rendszert használunk ezeken a szuperszállítógépeken. Azért a hardware és a szoftvernek az együttműködés nem minden esetben zöggenőmentes vagy problémamentes, és itt már máshonnét jön az operációs rendszer, máshonnét a hardware, és ennek hát megvannak a hátrányai is. Tehát voltak hardware meghibásodások is, például Szegeden komoly gondot okozott, hogy a storage-ba bekerült diszkek, azok nem tudták azt a specifikációt, mint amit a diszkeknek a gyártója, az nem is a szuperszállítógép gyártója, hogy a HP szállította a szegedi gépet, a diszkek nem is tudom, hogy vagy specifikációt, és nagyon sok meghibásodott közül ki kell cserélni az összeset, és így tovább. Tehát vannak ilyen dolgok, amelyek megkeserítik az életet, amelyek ott esetben a felhasználóknak is kényelmetlenséget okoznak. Úgy gondoljuk, hogy ezeknek az eseteknek a száma az, ahogy egyre inkább hát kicsiszoldik ez a dolog, egyre kevesebb lesz, és egyre problémamentesebben tud ez az egész üzemelni. Nagyon örülök, szintén végeztek, illetve fontolgatnak szuperszámítástechnikai beruházásokat. Első helyen említem rögtön a meteorológiai szolgálatot, a budapesti meteorológiai szolgálatot, amely bizonyos mértékig tekinthető azért a kutatói közösség részének is, mert végeznek ott komoly tudományos és kutató munkát is, és használják erre is a szuperszámítógépet, nem csak a napi időjárás modellnek a futtatására, és hagyományosan nagyon régóta jelentős gépeket, Silicon IBM gépeket használnak a feladataiknak a megoldására. Az MTA KFK-i, vagy most Wigner kutatóközpontban szintén régóta használnak és jelentős erőforrásokkal rendelkeznek. Az ELTE is beruházott szuperszámítógépbe a Műszaki Egyetemen előkészítés alatt van, tudomásom szerint ilyesmi. A Széchenyi István Egyetemen is vannak szuperszámítógépek, több is immár a Miskolci Egyetemen is jelentős erőforrást helyettek üzembe, és biztos, hogy van még máshol is. Tehát érezhető egy pesgés, egy mozgódás, egyre több helyen érzik ennek az igényét. Nagyon sokan megtalálnak minket, nagyon sokan megtalálják a PRÉSZ-t. A PRÉSZ egyébként lehetővé teszi azt, hogy magyar kutatók európai erőforrásokhoz jussanak, és hát nagyon sokan viszont a saját lehetőséghez, intézményeik lehetőségeikhez igazítva végeznek helyi beruházásokat is. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon megindult ez az egész dolog, és a következő években biztos, hogy sláger téma lesz a szuperszámítás technika és ennek a felfutása. Ennyit szerettem volna mondani, talán az időbe igen, sikerült beleférnem. Köszönöm szépen.
Teljesen tökéletes. Én köszönjük az előadást. Az lenne a kérdésem, hogy van-e...